Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump amerikai elnök, a fő lengyel ellenzéki erő a jog és igazságosság támogatásával induló elnökjelöltet fogadta a Fehérház ovális irodájában. Karol Novracski a látogatás során a washingtoni kormányzat több képviselőjével is tárgyalt. Elmondta, hogy a találkozó során kitértek a közeledő lengyel elnök választásra. Ebben a vonatkozásban Trump azt mondta neki, győzni fogsz. A Fehérházban a lengyel ellenzéki jelölt több találkozót is tartott az amerikai kormányzat magasrangú képviselőivel, látogatása mintegy 7 órán át tartott. Novracski arról számolt be, hogy az amerikai partnerek a lengyel konzervatív médiát érintő kormányzati döntések a jog és igazságosság állami finanszírozásának megvonása iránt érdeklődtek. Az amerikai politikusok kérdéseiből érződött, látják, a lengyel elnökválasztás nem tisztességes, mert egyes televízió csatornákat cenzúráznak, megszegik a jogállamiságot, jelentette ki Novracski. Mi magyarok együvé tartozunk, itt Európa szívében, a Kárpát-medencében, jelentette ki Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter, a Partiumi Székelyhídon a határon átívelő Álmosra vezető zarándoklat kiinduló pontjánál. Hankó Balázs a romániai Székelyhíd és a magyarországi Álmost közötti Böjte Csaba ferences szerzetes vezette zarándoklaton vett részt, mely átlépve a román-magyar határt a nemzet összetartozását hivatott jelképezni. A miniszter a Petőfi Sándor és Szendrei Júlia szerelmének emléket állító szerelem tanúsvényen mondott köszöntőjében felidézte. A zarándoklat ötlete március 15-én született, amikor gödöllői diákokkal kézdivásárhelyen voltak. Böjte atyában az a gondolat fogalmazódott meg, hogy Székelyhídról úgy zarándokoljanak Álmosdra a zöld határon át, hogy nem állnak meg, fogalmazott a miniszter. A fogyasztóvédelmi konzultációban való részvételre buzdít Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a kormány Facebook oldalán közzétett videóban. Gerlaki Bence a videóban elmondta, az e-kereskedelem térnyerése számos újfajta vásárlási szokást hozott létre, amellyel párhuzamosan egyre gyakoribbá válnak az online csalások és visszaélések. Így, ha átverik a megrendelőt azzal, hogy nem létezik az árucikk, amit hirdetnek, vagy a kifizetett összeg fejében nem kap semmit, az súlyosan büntetendő. Ezek az új típusú visszaélési formák aláássák a fogyasztók bizalmát a digitális gazdaságban, ezért Magyarország kormánya az elkereskedelmi visszaélések esetében is szigorúbban lép fel, tette hozzá. A berlini Scope Ratings megerősítette Magyarország BBB besorolását, továbbá a hitelminősítő megerősítette a korábbi stabil kilátást is. Ezzel hasonlóan a többi hitelminősítőhöz továbbra is befektetésre ajánlott kategóriában tartják nyilván Magyarországot, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca közleményében azt írják, a Scope Rating kedvezően értékelte a versenyképességet erősítő beruházásokat és Magyarország ellenálló képességét a negatív külső hatásokkal szemben. A hitelminősítő úgy látja, erőteljes növekedési dinamika és szilárd középtávú növekedési kilátások jellemzik a magyar gazdaságot, tették hozzá. A tájékoztatás szerint a hitelminősítő csökkenő költségvetési hiányra és államadósságra számít Magyarországon a következő években. Sport. Hétfőn 10 órától kezdődik a jegyértékesítés a labdarúgó MOL Magyar Kupa május 14-i fináléjára, amelyben a tavalyi évhez hasonlóan a Ferencváros és a címvédő Paks találkozik a Puskás arénában. A Magyar Szövetség honlapjának tájékoztatása szerint az idén megújult jegyértékesítési rendszerben lehet megvásárolni a belépőket a meccsjegy.mls.hu oldalon, illetve a szurkolói klub alkalmazásában. A vásárláshoz alapszintű regisztráció szükséges, egy felhasználó egy tranzakciót hajtott végre, melynek során legfeljebb 4 jegyet vehet meg, ezek közül egynek a saját nevére kell szólnia. A május 14-i találkozó 19 órakor kezdődik, a kapunyítás 2 órával korábban lesz. Végül az időjárásról. Elsősorban az északi megyékben számíthatunk felhős időre, ott átmenetileg erősen felhős, borult időszakok is lehetnek, illetve elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Délebre a változó vastagságú fátyol felhőzet mellett száraz idő valószínű. Később átmenetileg többfelé csökkenhet a felhőzet. A délnyugati szél többfelé élénk marad, zivatarok mentén erős, esetleg viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. 17. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Akarsz-e futni, arany éjszakába futni velem? A földre bukni, és az égre nézni fel?
Akarsz-e adni árva csillagoknak szép neveket, s nevetve hagyni, hogy a szél sodorja fel? Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy eddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohaló üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Akarsz-e bújni velem, összebújni zordteleken, és lángra gyúlni fázós fehér reggelben?
A hóba írni édes titokból szőtt rejtjeleket, hogy szóra bírni más ne tudja senki sem?
Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere mondd, hogy akarod mi, és ezer év sem tépedsz. Látni, amivel megosztott a tükreid. Akarsz-e engem, aki csak ennyit ígért?
Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én?
Hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere mondd, hogy akarod mi, és ezer év sem téphet szét.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Carmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítettem.
Kitartani bármi áron. Az Úr az én erőm és védőpajzsom, szívem benne bízott. Aki az ekeszarvára teszi a kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára, és aki az imában talált nehézségek miatt meghátrál, soha nem hódítja meg Isten országát, azaz a vele való meghitt életközösséget. Szent Teréz ezt mondja: a lehető legerősebb, eltökélt szándékunk legyen folyton előre haladni, amíg csak el nem érik azt a forrást, vagyis az élővíz forrását, amelyet Jézus azoknak ígért, akik rászomjazva kitartóan keresik őt. Eltökélten folytatni kell az imádkozást, nem csak az érezhető áhítat és könnyedség perceiben, hanem a szárasság, a vigasztalanság és a kedvtelenség idején is. És nem csak egy ideig, hanem mindig, minden nap, az egész életben. Történjék akármi is, érje őket bármi, legyen kilátásuk arra, hogy elérik a forrást, akár pedig le kelljen törniük a szenvedések súlya alatt, és meghalniuk útközben. Akár kitartson a bátorságuk mindvégig, akár elfogyjon. Egy szóval, ki kell tartaniuk még akkor is, ha fejükre szakadna a világ. Energikus határozottság híján az ember túl könnyen talál kifogást, és abba hagyja a belső imát. A tehetetlenség és a szárasság azt a gondolatot ébresztheti az emberben, hogy az imával csupán idejét vesztegeti, jobb, ha dolgozik, hiszen úgyis elárasztják a teendők. Vagy nyomorúságának és méltatlanságának érzése arra a meggyőződésre vezeti, vakmerő illúzió volt csupán, hogy az Istennel való bensőséges kapcsolatra áhítozott. Jobb tehát, ha az imát abba hagyja. Mindezt csak a kísértő sugallja, aki mindent megmozgat, hogy az embert eltántorítsa az imától. Ez a legnagyobb kísértés, jelenti ki Szent Teréz, és elmondhatatlan rosszat eredményezhet. Még akkor sem szabad abba hagyni az imát, ha ez a szárasság a mi hibánk, vagyis hűtlenségünknek, nagy lelkűségünk hiányának, vagy a szétszórtságnak a következménye. Akármilyen hibába essék is, aki a belső imát megkezdte gyakorolni, ne hagyja abba, ne engedjen valahogy az ördögi kísértésnek, az alázatosság ürügye alatt se hagyjon föl vele. Higgye el, hogy ha igazán megbánjuk bűneinket, akkor újra barátságra méltat bennünket. Péter a sátán kísértéseiről írva ezt mondja: erősen álljatok neki ellen a hitben. Nos, pontosan ezt kell tenni, hogy a szárasság ellenére is kitartsunk az imában. A hit segít, hogy megingathatatlanul higgyünk Isten szeretetében, akkor is, ha az Úr próbára tesz minket. Az Úr megfeddi azt, akit szeret, mint apa a fiát, akinek jót akar. A hit biztosít arról, hogy Isten akkor is velünk van, amikor látszólag nem hallgat jajszavunkra, irgalma örökké tart. A hit biztosít arról, hogy senkit nem utasít el, a nyomorultat és a bűnöst sem, hiszen fiát is nem az igazak, hanem a bűnösök megmentésére küldte. Sőt, Istenben van az emberi nyomorúság egyetlen orvossága. Ő szereti az embert, elárasztja jóságával és kegyelmével. Minél megingathatatlanabbul hisz az imádkozó Isten szeretetében, annál jobban egyesül vele. Az isteni barátságba nem az édes és vigasszal telt ima vezet be, hanem a teológiális erények, a hit, remény, szeretet gyakorlása. Ez akkor is nagyon erős és egyesítő hatású lehet, ha a sötétségben és szárasságban nagy fáradtsággal kell előre haladnunk, az érezhető vigasz egyetlen csöpje nélkül sokszor. Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondogatja nekem: Uram, Uram, csak az, aki teljesíti mennyei atyám akaratát. Az ima célját nem annyira a szeretet kitörései alkotják, mint inkább az Isten akaratához való teljes odasimulás. Aki hisz Istenben, az bízik is benne, ráhagyatkozik vezetésére, hagyja, hogy oda vezesse, ahová akarja. A hit így a szeretethez vezet el, ami pedig választásra készteti az embert. Csak azt akarja és tegye, amit Isten akar. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Az igazi barátok lassanként ugyanazt akarják, illetve ugyanazt nem akarják. Az akaratnak ez az egysége a legszárazabb imában is megvalósulhat. Mint hogy az imádkozó képtelen szeretete kifejezésére, minden erejével Isten akarata teljesítésére összpontosít, azt akarja jobban megismerni, a lehető legnagyobb készséggel elfogadni, és a lehető legtökéletesebb nagy lelkűséggel megvalósítani. Az ima így az életben virágzik ki, azt alakítja át. Fény a sötétségből. Te rád emelem tekintetem, Uram, sötétségben éltem, de Te világosságom lettél. Istenem, érted sóvárog a testem, mint a száraz, tikkat, kiaszott föld. Amint egy naptól kiégetett víztől teljesen megfosztott vidéken minden mértéket meghalad a szomjúság, az Isten szerető lélek is szinte haldoklik a szomjúságtól. A nélkülözés csak növeli benne a vágyakozást, de hiába keresi Istent az imában, nem talál semmiféle örömet vagy vigasztalást. Nem segít rajta az sem, ha fontolgató elmélkedéshez folyamodik, ugyanis erre is képtelen. Egyébként is az érvelések és megfontolások nem mondanak többé semmit. Isten iránti hűsége nem engedi, hogy kárpótlást keressen magának, vagy holmi földi vigaszokat kolduljon. A teremtett dolgok nem vonzzák többé, nem elégítik ki. Figyelme továbbra is Istenre irányul, de csak aggódva és fájdalmas érzéssel tud rá gondolni. Mivel teljesen nélkülözi a lelki dolgokban való örömet, attól fél, hogy már nem tud többé szeretni és szolgálni. Keresztes Szent János azonban kimutatja, hogy mindez nem a szeretet hiányát, hanem ellenkezőleg az erősebb szeretetet jelenti. Mert ha a szeretet kihunyt volna, és a szárazság bűn következménye volna, az ember nem nyugtalankodna amiatt, hogy nem szereti Istent, nem keresné ilyen álhatatosan, és nem törekedne arra, hogy ennyi szenvedés közepette is hűséges legyen hozzá. Amikor ezek a kedélyállapotok együtt lépnek fel, és hosszú ideig tartanak, a Szent annak a válságnak jeleit ismeri fel bennük, amely fokozatosan bevezet a szemlélődésbe. A szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélek által kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Az ima életben is valami hasonló tapasztalható. A szárazság megpróbáltatásának álhatatos elviselése felkészíti az embert arra, hogy teljesebben valósítsa meg azt, amit remél. Isten szereti őt, és ő képes a viszont szeretetre. Ez a reménység pedig nem csalhat meg, mert anélkül, hogy észrevennénk, a keresztség napján a Szentlélek által már beleáradt a lelkünkbe az isteni szeretet. A Szentlélek titokzatosan, de valóságosan dolgozik abban a lélekben, amely az Isten által rábocsátott szárazságban tisztul, és felkészíti arra, hogy mélyebb, tisztább és kifinomultabb Isten ismeretet és Isten szeretetet fogadjon be. Az ember a hit által megvilágosított értelem segítségével ismeri meg Istent. E folyamat alapjául érvek, fogalmak és világosan megkülönböztethető gondolatok szolgálnak. Bármennyire magas rendűek legyenek is ezek, csak korlátolt megközelítések, s csak tökéletlenül mondanak valamit Istenről, aki végtelen és határtalan. Míg az ember a szárazságban szenved és képtelen az elmélkedésre, a Szentlélek a megismerés egy egészen új módját önti belé. Általános, világosan meg nem különböztethető ismeretet, amelyet nem lehet ugyan meghatározni, mégis mélyen belevilágít Isten transzcendenciája, végtelen lénye, fönséges volta és határtalan jósága titkába. Ekkor megsejti az ember, hogy az isteni lény felmérhetetlen mélység, hogy Isten titkai és útjai kifürkészhetetlenek és megfoghatatlanok. Önkéntelenül is növelik az Isten iránti tiszteletet, megbecsülést és hódolatot. Az emberben felébred a vágy, hogy imádja és megvallja az isteni fölséget. Én vagyok az Úr, a te Istened, senki más ne tekints Istennek, csak engem. Az első parancsolat már nem kívülről ránk erőszakolt törvény, hanem bensőnkből fakadó parancs, valami élő és lelkünk mélyén megtapasztalt igény, valami, ami az egész embert megragadja és arra készteti, hogy minden erejével Istenhez, a legfőbb igazsághoz és a legfőbb jóhoz tapadjon. Bár ez az igazság és jó végtelenül meghaladja az emberi képességeket, mégis isteni módon vonzza a teremtményeket. A szárazság imájában, amikor az ember meg van fosztva minden világos fogalomtól, Isten ezt a vonzást gyakorolja, a sötétségbe a maga isteni világosságát önti bele. Az imádkozó ekkor a Szentlélek vezetésével, aki ajándékaival benne működik, ezt énekelheti a zsoltárossal. Te nálad van az élet forrása. A te fényedben látjuk meg a világosságot. És ugyanígy a te szereteted világosságában tanulunk meg igazán szeretni. Szeretetteljes figyelem Istenre. Küld el világosságodat és hűségedet, hadd vezessenek. Isten szava eleven és átható, mondja Szent Pál. Ugyanezt lehet mondani arról az általános istenismeretről, amelyet a Szentlélek önt a lélekbe. Annyira hatékony, hogy nem csak az értelmet ragadja meg, hanem az akaratot is, és arra készteti, hogy hitben és szeretetben egészen Istennek rendelje alá magát. Az ember ekkor Isten felé nyitott értelemmel és akarattal imádkozik, szeretettel figyel ő rá. Ez a szeretetteljes figyelem, bár szinte alig észrevehető, mégis rendkívül hatékony. Keresztes Szent János megjegyzi, hogy a szeretetben való odafigyelésnek ez a tudata kezdetben nagyon is gyöngéd, leheletszerű és alig érezhető. A megfontolásokhoz és jól megkülönböztethető érzelmekhez szokott ember szinte észre sem veszi, amikor pedig elkezdi tudatosítani, akkor meg az a benyomása, hogy nem tesz semmit, hogy elveszti az időt. Ezért gyakran van az a kísértése, hogy visszatérjen a fontolgató elmélkedésre, meg a közvetlen beszélgetésre, amint eddig tette. Ha azonban ellenáll és a hit egyszerű magatartásában a jelenlévő Istennel időzik, beérve azzal, hogy közel lehet az Úrhoz, hogy társaságában tartózkodhat, csendben őt nézheti, akkor lassan megtanulhatja, hogy gondolatok, érzelmek és meghatározott gyakorlatok nélkül várjon Istenre, lélek a lélekre. Íme valami ilyesmit jelent a szeretett teljes figyelem arra, aki jelen van, akinek jelenlétét azonban nem lehet érzékelni, és mégis megsejtjük, mint az egyetlen jelenlétet, amihez viszonyítva minden más jelenlét a semmibe oszlik. Van Isten. Egyedül Isten van. Ez elég, és ez nem teszi a teremtményt közömbössé, sőt ellenkezőleg. Az isteni jelenlét számára oly drága lesz, hogy a világon semmiért sem mondana le róla. Ha nálad vagyok, nem kívánok semmit sem a földön. Sziklám és osztályrészem örökre az Isten. Fokozatosan igazolódnak keresztes Szent János szavai. A lélek szeretettel figyel Istenre, anélkül, hogy valami meghatározott dologra gondolna, és belső békét és nyugalmat élvez. Keresztes Szent János szerint ez az Isten iránti szeretetteljes figyelem a Szentlélek rejtett és gyöngét behatására gyakorolt teológiális erények gyümölcse. Az az ember, aki hosszan gyakorolta magát a hitben és a szeretetben, és ezek már szinte magatartásává váltak, a jó szándék állandóan ismételt felindítása nélkül is, a hit és a szeretet szinte állandósuló finom aktusával meg tud maradni Isten jelenlétében. Erőfeszítése révén állandó szerelmes figyelemmel bánik Istennel, mint az, aki szeretettel tekint egy szeretett és áhított személyre. Maga a Szentlélek hívja meg az embert erre a gyakorlatra, és támogatja benne ajándékai titokzatos kivitelezése által. Ő önti a lélekbe Isten szeretettel telt megismerését. Jól magyarázza ezt keresztes Szent János. Isten az egyszerű és szerető ismeret révén gazdagítja és érintkezik vele, a lélek is az egyszerű és szerető ismeretben fogadja ajándékait, és közlekedik vele, hogy így módon párosuljon az ismeret az ismerettel, és a szeretet a szeretettel. A teologális erények gyakorlásával az imádkozó felkészül az isteni beáradás fogadására, hogy úgy mondjuk Isten elé megy, valamint ugyanezen gyakorlat által befogadja és kíséri a Szentlélek működését. Mivel még csak kezdetről van szó, a Szentlélek beáradása nem lesz állandó, és lesznek olyan pillanatok, amikor az imádkozónak, hogy megőrizze összeszedettségét, valami segédeszközhöz kell nyúlnia, hiszen nincs kizárva, sőt, olykor szükséges is, hogy visszatérjen az elmélkedéshez, az olvasáshoz, vagy szóbeli imához, mint segédeszközökhöz. A leghatékonyabb gyakorlat azonban továbbra is a hit és szeretet aktusainak megújítása marad. Ugyanis ezek a teologális erények teszik alkalmassá az értelmet és a szívet az isteni beáradás befogadására. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, mondja Szent Pál. Ezek a keresztény élet és különösen a baráti élet, az Istennel való kommunió lényegi értékei. Amilyen mértékben mélyebbé és intenzívebbé válik a teologális erények gyakorlása, az ember olyan mértékben közeledik Istenhez, nyílik meg tevékenysége előtt, Isten pedig minden emberi elképzelést meghaladó módon betör a lelkébe.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, karmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című meséjének 8. részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
Bent nyugodtan rágcsálták a zabot a lovak. Ott állt büszke és csiperke hátasa, és mellette üresen fecske helye. Csak úgy, felszerszámozva bekötötték a lovat, és halkan tanácskozni kezdtek.
Cseréljük vissza a ruhát,
javasolta Helka, de érdekes módon ezúttal csiperke volt, aki erről hallani sem akart. Sőt, épp hogy azt mondta, ha nem így lenne, most én mondanám, hogy cseréljük ruhát. Valami furcsa veszedelem érte a kastélyt, és jobb, ha áruhában vagy. Könnyebben meg tudlak védeni, ha nem ismernek rád, magyarázta.
Naunius pedig úgy el van csigázva, hogy könnyű lesz megtéveszteni.
Helka megértette, és előre kiáltott a bejáratnál pihengető főlovásznak.
Maradj csak, Nónius, biztosan nagyon elfáradtál. De mondd, mi történt itt?
Csak ezután indult el, hogy a főlovász közelében már ne kelljen megszólalnia. Csiperke szótlanul követte. Letelepedtek ők is egy-egy ládára. A lovarda szélesre nyitott ajtaján át éppen ráláttak a kastély csendbe burkolózott épületére. Furcsa, derengő fény rezgett felette.
Itt volt Mordizár és Pipere is, meg az egész testőrség, granadírral az élén. Épp felséget után indultunk volna, amikor hirtelen elsötét ült az ég, kezdte Nónius. Aztán mindenfelül varjak és hollók közönlöttek az égen, és dobálni kezdtek valamit a palotára. Csillogó porfelhő szállt fel. Az emberek mind a belső várba szaladtak. Kivétel nélkül mindenki. Mordizár, Pipere, granadír, meg az összes katona, sőt, még a két lovász legényem is. Legszívesebben én is futottam volna velük, de a madarak hamarosan a külső épületeket is megtámadták. Ráadásul tengernyi csúszómászó özönlött el a külső várat. A lovak megbokrosodtak, rukkapáltak ijedtükben. Itt kellett hát maradnom, nehogy kárt tegyenek magukban. Bezárkóztam velük, és egyiktől a másikig rohangálva nyugtatgattam őket. Mikor végre elcsendesedett odakint az űrzavar, és lecsihattak az állatok, kinyitottam a lovarda nagy kapuját. Akkor már meg nem láttam semmi egyebet, csak ez a nagy némaság ült mindenütt. A csúszómászók közül mindegyik eltakarodott, de jobbnak láttam, ha továbbra is a lovak mellett maradok. A fekete madarakból ugyanis maradt itt néhány. Azt hiszem, őrszemeket hagytak hátra. Mit szentett a palota felé?
Valóban. Ahogyan jobban megnézték, minden torony csúcsán és az épületek tetején is tollászkodott egy-egy éj fekete madár. Ott ült egy holló a lovarda tetején is. Csiperke ekkor intett Helkának, lépjenek ki az épület elé, és pár méterre eltávolodtak.
Ha hát találunk, nem tudja, melyikünk szólal meg, súgta halkan az apród. Dicsérd meg a főlovászt!
Helka bolintott és hangosan kiáltott, anélkül, hogy megfordult volna.
Bölcsen tetted, Nónius, hogy a lovakkal maradtál!
Aztán halkan Csiperkéhez szólt.
Mégiscsak szerencsénk volt, hogy nem értünk vissza időben.
Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ki tudja, mi történt.
Annyira azért nem örülök, hogy nem tudtunk bejutni a kastélyba.
Suttogta Csiperke, miközben szemrevételezte a környéket.
Azt sem értem, hogyan lehetnek ébren a lovak és Nónius, ha mindenki más alszik. Mitől alszanak az állatok?
Kiáltotta hátra Helka.
Valami varázsszert szórtak a madarak. A lovardán bizonyára az segített, hogy becsuktam az ajtót,
hangzott Nónius válasza.
Az meg lehet, rikkantott ekkor Csiperke. Van ott valami a földön, valami kis zsákocska. Megyek, megnézem, mi az.
De nem mozdult, hanem a könyökével oldalba bökte Helkát. Ő viszont csak nézett egy pillanatig, míg Csiperke újra oldalba nem bökte, hogy mozduljon már meg.
Ekkor végre neki is leesett. Egymás ruháiban vannak, ezért amit az egyik mond, azt a másiknak kell megtennie, hogy ki ne derüljön a turpisság.
Csendesen meg is jegyezte. Szóval, ha te mondod magadnak, én hajtom végre, hogy ő ne tudja, hogy mi ruhát cseréltünk.
Pontosan, de csak óvatosan azzal, ahol mi van, ha odaérsz, sutyorogta vissza Csiperke. Rendben, de vigyázz, Csiperke, kiáltotta Helka igazából Nóniusnak, aztán mivel most ő Csiperke, elindult a földön fekvő valamiért. Közben pedig nagyon mosolygott, élvezte a szerepcserét, és huncutul nagyot kiáltott. Jaj, de viszket a fülem, meg kell, hogy vakarjam. Csiperke nem volt túlságosan boldog, de kénytelen kelletlen megvakarta a fülét. Lehet, hogy víz ment bele, fél lábon kell ugrálnom, kiáltott Helka, és nagyon kuncogott magában, hogy most Csiperkének ugrálnia kell. Az apród el is kezdett fél lábon ugrálni, de egyre morcosabb volt. Most meg a másik fülem viszket, feszítette tovább a húrt Helka. Csiperke természetesen folytatta a másik fülével, de közben nagyon megelégelte, hogy Helka ugráltatja, ezért visszakiáltott. Jobb lesz, ha nem vakarózol annyit, mert még leesik a fájtlad. Helka ebből megértette, hogy az valóban nem volna szerencsés. Na jó, abba hagyom, kiáltotta, hogy Csiperke abba hagyhassa, de közben újabb tréfán törte a fejét. Lehajolt a kis zsákocskáért, és nagyot kiáltott. Dobd ide, Csiperke, hadd lássam, mi az! Közben egyik kezét a szeme fölé emelte, mert elvakította a nap, sörgves lendítette a jobb kezét, hogy dobja a zsákocskát, hiszen most ő az apród, akinek engedelmeskednie kell a herceg kisasszony iménti felszólításának. Eszedbe ne jusson! Rikoltott az igazi Csiperke, kilépve a szerepéből, de hiába szaladt Helka felé, elkésett. A hirtelen lendítéstől, és ahogyan megszorította Helka, kiszakadt a zsákocska. Ragyogó csillámfelhő tört elő belőle, és Helka nyakába szóródott az egész. Teljesen elborította. A lány meretten állt egy pillanatig, mint akit leforráztak, aztán összecsuklott. Csiperke! Kiáltott ekkor Nóniusz. Egy pillanat alatt elillant az összes fáradtsága, talpra pattant és futott az összeesett Helka felé. Én jól vagyok, hangzott a válasz nem várt irányból a hercegnői ruhakölteményben szambázó Csiperke szájából. A főlovász igencsak megkökkent és értetlenül kapkodta a fejét. Teljesen megzavarodott. Majd később elmagyarázom, folytatta az apród és lekapta magáról a fájtlat. Most segítsünk Helkán! Nóniusz ekkor értette meg, hogy mennyire lóvá tették a ruhacserével, de most nem ért rá ezzel törődni. Sokkal inkább foglalkoztatta az, amire rájött, valójában a herceg kisasszony esett össze. Öles lépteivel még Csiperkét is megelőzte. Amikor odaért Helkához, mellé térdelt, és óvatosan megemelte a herceg kisasszony fejét. Elaludt. Vigyük be gyorsan, szólt az apródnak. Együtt emelték fel a lányt. Aléltan lógatta karját maga mellett. Testét, ruháját mindenütt gyöngyházfényű csillámpor borította. Fény lett és ragyogott, akár egy gyémánt. Csak az arca maradt ki, mert szerencsére azt a kezével éppen eltakarta. Óvatosan a lovarda végébe vitték, és a kazalba rakott szénára fektették. A fekete madár a tetőn érteklődve figyelte ténykedésüket, de ügyet sem vetettek rá. Komolyabb dolgok aggasztották mindkettőjüket.
Kedves gyerekek, ma este Nyulász Péter Helka című meséjének 8. részét hallottátok, melyet Fűronikó színművésznő mondott el nektek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk nektek!
Gyerek ízek, mozog, akárcsak a kukacok, ugrik, szalad, kúszik, mászik, így telnek el a napok. Nem tehetnek róla csak, bennük van a sajtkukac. Nem tehetnek róla csak, bennük van a sajtkukac. És ők ettől boldogak. Ez a kukac annyit mozog, apa, anya, unja már. Nem tudja leállítani, maximum a fakanál. Mert ha azzal kevergetek, körén gyűlik minden gyerek. Mert ha azzal kevergetek, körén gyűlik minden gyerek. Az ebédek várja már. Táncot jár a fakanál, minden gyerek tudja már. Akinek nem elég, kaphat még, kaphat még. Táncot jár a fakanál. Aki nem lép egyszerre, nem kap rétes.
ízek mozog, akár csak a kukacok. Ugrik, szalad, kúszik, mászik, így telnek el a napok. Nem tehetnek róla csak, bennük van a sajtkukac. Nem tehetnek róla csak, bennük van a sajtkukac. És ők ettől boldogak. Az annyit mozog, apa, anya, unja már. Nem tudja leállítani, maximum a fakanál. Mert ha azzal kevergetek, körém gyűlik minden gyerek. Mert ha azzal kevergetek, körém gyűlik minden gyerek. Az ebédet várja már.
rendben, csak az volt a jó, hogy nyárod is jöjjön a télapó.
Bizony.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást!